Regényíróként mutatkozott be a Debreceni Református Kollégium Dóczy gimnáziumának egyik tanára. Teleki Mária, azaz Teleki Encsi első könyve, A kövezetlen hazaút idén jelent meg. A szerző valós életrajzi adatok alapján ükanyjáról, Vajó Máriáról írt, akinek sorsa a maga korában a 19.-20. század fordulóján meglehetősen rendhagyó volt. Az ő útja a ma emberének is példát mutathat. A kötetet már megismerhette a közönség az ünnepi könyvhéten, és még a nyáron író-olvasó találkozót is terveznek Debrecenben. Olá Ilona a riporter.
Mi bízunk abban és hiszünk abban, a könyvbarátai hálózat tagjaiként is itt az Európa Rádióban, hogy a 21. században is van hely a könyvnek, az igazi forgatható, papírra nyomtatott, varázslatos történeteknek, amik kiszakítanak minket a mindennapokból, vagy épp, hogy megmutatják a mindennapokat a múltban, és egy új kötet megjelenése az mindig ünnep. Milyen út vezet odáig, hogy egy ilyen kötet, egy új könyv, egy első szerzőstől származó könyv megjelenhessen? Honnan jön az ihlet és a bátorság, mert azért ez manapság nem egyszerű.
Hát megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz biznisz ez amúgy. Én tanár vagyok egyébként, azt megszoktam, hogy a katedrán állok, 25 éve ezt csinálom, német-angol szakos tanár vagyok, a Dóczy gimnáziumban itt Debrecenben. Nagyon szeretem, úgy gondolom, hogy nagyon megtalálom a gyerekekkel a hangot, viszont ez egy teljesen új világot nyitott meg előttem. Ez egy teljesen új hobbi volt számomra, ami egy családfa kutatáson alapszik tulajdonképpen. A férjem kezdett el családfát kutatni, és olyan messzi időkig tudott visszamenni, és olyan adatokat talált, amiről fogalmam nem volt. És ahogy kezdtünk belemélyedni az adatok kutatásába, meg amit felfedeztünk, arra sarkalt, hogy nekem ezt meg kell írnom. És akkor, ugye amikor az ember úgy visszamegy 1877-be, és talál egy olyan rokont, akiről egyszerűen fogalmam nem volt, hogy létezik, és olyan szakmát űz, ami a családunktól nagyon távol áll, méghozzá konkrétan egy ácsról van szó, akkor arra gondoltam, hogy na ez valami olyan érdekes dolog, amit kutatni kell tovább. És akkor megtaláltuk a feleségét. Aztán kiderült, hogy elég korán szült a házasságkötését tekintetbe véve.
Akkor még nem volt azért egy általánosan elfogadott dolog.
Hogy vidéki körülmények között azért 3 hónappal a házasságkötés után azért hogy szülünk. Na akkor ez volt az első gondolat, hogy na ez hogy lett. És akkor utána kiderült, hogy lett még egy házassága, méghozzá egy református lelkésszel. És ő volt az tulajdonképpen, aki megváltoztatta a család sorsát. Na és innentől kezdve kezdett nagyon érdekes lenni a dolog.
Ezek voltak az indító szálak, tehát ez egy önéletrajzi, önmagunkat kutató, a saját múltunkban visszanéző, visszarévedő történetből született, tehát megvan ennek úgymond a valós alapja?
Annyira megvan a valós alapja, hogyha nagyon konkrétan meg szeretném mondani, akkor én úgy gondolom, hogy körülbelül 80%-a a történetnek igaz, és 20%-a a regény része. Na most én ragaszkodtam volna ahhoz, hogy regény legyen, hogy olvashatóbb legyen. Ami a regény része, az nyilván a párbeszédek. Azokat nem tudtam rekonstruálni, ezért megalkottam. De érdekes, hogy azért van benne olyan párbeszéd, ami igaz, ami elhangzott, családi levelezésből derült ki. Tehát olyan messzire mentünk utána, hogy akkor már nem csak a netet kutattuk, hanem felvettük lelkészi hivatalok, a kapcsolatot, kisújszállással, karcaggal, határon túlon. Felvettük kapcsolatot olyan családtagokkal, akik megtaláltunk újonnan, nem is tudtuk, hogy léteznek, olyan ágát találtuk meg a családnak, akik nem is tudtunk, hogy léteznek, onnan előkerült egy csomó családi levelezés. Én nekem olyan sok szeretetet és olyan sok plusz töltetet adott ez a könyv.
Hozadéka volt?
Abszolút. Tehát olyan emberekre találtunk rá, akik boldogan keblükre ülettek, és örültek, hogy megtaláltuk őket, mert ők se tudtak rólunk.
Mondjuk akkor el, hogy ki ennek a könyvnek a főszereplője, és miért olyan érdekes ez, hogy úgy gondolta, hogy nem csak saját maga számára veti papírra a történetét, mert ezt érthetjük, hogyha ilyen érdekes személyiségbe botlik az ember, akinek aztán ilyen utóélete van a családban, szerte ágazó hatásokkal, hogy magának az ember ezt megörökíti. De mitől lehet érdekes egy kívülálló olvasónak? Ki ő?
Vajó Mária a történet főhőse tulajdonképpen, aki az én ükanyám volt. A könyv 1877-től 1925-ig írja le a történetet, ez az 1925 azért érdekes, mert akkor halt meg. 1877-ben pedig születik az első lánya, és tulajdonképpen akkor kezdődik a történet. Amiért érdekes, és ezt egyik történelem tanárnő olvasóm mondta, és nagyon érdekes volt, hogy olyan magyarországi vidéki körülményeket ír le a könyv, ami hiányzik a történelem könyvekből. Tehát az egyszerű embernek az élete.
Hiszen a történelem kutatók legtöbbször híres személyes emberekkel, fontos személyiségekkel foglalkoznak, de szerintem nekünk olvasunknak ez sokkal izgalmasabb világ, megmutatni azt az arcát a mindennapoknak, amiben valószínűleg mi is leéltük volna az életünket ebben a korban.
A négy fal mögött. Hogy mi zajlott vajon a négy fal mögött olyan egyszerű emberek életében, akiknek tulajdonképpen a munka volt az első, meg a természethez való alkalmazkodás, hogy kimegyek a szántóföldre, beállítom a malomkerekét, és így tovább, és így tovább, mert hogy egy ácsról van szó, aki egyébként egy malomba ment el dolgozni, a férj. Ácsokat dolgoztattak annak idején sokat a malomban, mert hogy a malomkerekek állását, ez le van írva pontosan a könyvben, úgy kell állítani a kerekeket, hogy szélirálynak megfelelően, akkor az törik, ha törik, akkor fából van, az ács megszereli, megcsinálja. Meg hát nyilván Vajó Mária, mint nő, aki eszében nem jutott, hogy egyáltalán tanuljon. Tehát ő volt vidéki körülmények között, felnőtt, így úgy amúgy, ahogy nyilván a vidéki körülmények között szokás, és hozzáment valakihez, egy egyszerű ácshoz. És aztán hát szembesül a nagy való igazsággal a házasságon belül, hogy gyötri a házasság rendesen. Nem szeretném lelőni.
Nem volt boldog a házasság.
Nem. És volt annyi bátorsága, tehát én úgy gondolom, hogy annyiban más ez a történet, hogy Vajó Mária 1888-ban tud változtatni a sorsán. És itt jön a képbe a református lelkész, aki egyébként az egész család sorsát megfordította. Tehát onnantól kezdve a családban megjelennek a jogászok, a tanárok, az orvosok.
Az értelmiség.
Az értelmiség, így van.
Mindenképpen példamutató lehet ez a történet, még akkor is, hogyha a történelem gyökereitől elszakíthatatlan, a mai ember számára is, hiszen ha egy vidéken élő, tanulatlan nő meg tudja azt tenni, hogy kilép egy olyan szituációból, ami romboló a lelkének, és nem viszi sehova az életét, ha ezt ő meg tudja tenni, akkor ennek nagyon fontos üzenete van a 21. század emberének.
Ez így van, és ez is érkezett a visszajelzések között, hogy sokan erőt merítettek belőle. Egyrészt erőt merítettek belőle, másrészt meg volt olyan egyébként, aki azt mondta, hogy neki nem tetszett. És azért nem tetszett, mert a saját sorsát látta benne. És ő pedig nem mert rajta változtatni.
Tükör?
Így van. Így van. Vajó Mária meg mert változtatni rajta. Megint egy másik dolog, mert nyilván körülmények és körülmények. Na most Vajó Mária mögött állt egy báty, illetve ez a későbbi lelkész. Azért úgy könnyebben vagyunk bátrak.
Kell a kapaszkodó.
És neki volt.
És ez nagyon fontos tanúság megint csak, hogy ha olyan emberekkel veszük körbe magunkat, akkor az segíthet. Nos, megszületett ez a történet, de ebből még nem lesz feltétlen könyv, hiszen, mint mondta, így indult a beszélgetésünk, ez egy kemény iparág, és nem is olyan egyszerű benne érvényesülni, még ha a sztori jó is, még ha jól van megírva, még ha érdekes is a tanulsága, akkor se feltétlenül tud piacra kerülni, hogy ilyen csúnya szóval fogalmazunk. Hogy született ebből aztán olyan kiadvány, amit már megismerhetett a közönség?
Hát, ahogy tényleg említettem, nem egy könnyűiparág. Úgy kerülhetett igazából piacra, én, hogyha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor kis játékos vagyok. Ez egy egyszerű 300 példányszámos könyv, amiben nincs reprezentációs példány. Tehát erre egy céget kellett alapítanunk, egyébként a férjemmel együtt, és találtunk egy nagyon emberszerető, emberközeli kiadót, a Bíbor kiadót Miskolcról, akik mindenben segítettek. Tehát tulajdonképpen ők azok, akik megvalósították az álmaimat, olyan módon, hogy nem a nyerészkedés szintjén. Tehát az az igazság, hogy a nagy könyvkiadók, azok nagyon nagy halak a piacon, és nagyon nagy haszonra mennek. Én egy névtelen valaki vagyok, tehát könnyű olyan módon könyvet megjelentetni 15 ezeres példányszámmal, olyan névvel, akiket az egész ország ismer.
Tehát, hogyha valaki más oldalról híres, mert már letette a névjegyét, vagy csak a mai szép szóval celeb, ismert az ismertségért magáért, akkor az ő nevével el lehet adni egy könyvet, de a könyvért magáért, hogyha nincs mögötte olyan ismert ember, akkor jóval nehezebb.
Jóval nehezebb. És hát bejutni könyvesboltokba, az megint egy másik történet. Ráadásul úgy, hogy hatalmas hasznot vesznek le. Tehát nyilván ebből én nem tudok megélni. Tehát 300-as példányszámból nem. Bár álmaink szerint, hogyha sikerülne népszerűsíteni a könyvet, akkor lehet szó újra nyomtatásról.
Találkozott már ugye vele a közönség, tehát azért kivitték az emberek közé, az olvasókhoz elvitték, hiszen jól tudom, ugye könyvünnepek pont erről is szólnak, hogy akár fiatal vagy új szerzőkkel is találkozhassanak az olvasók, erre keretet teremtenek.
Hát keretet teremtenek, az azért nehéz, tehát az embernek saját magának kell elindulni, illetve hogyha a kiadó segít, akkor természetesen lehetővé vált, hogy Miskolcon kint voltunk a könyvhéten, egy dedikáláson, itt a Karakter 1517 segítségével kint voltunk a Csapó utcán dedikáláson, illetve a Karakterben kapható a könyv. Náluk tervezünk majd még egy író-olvasó találkozót. Hát a Szabó Magda ház természetesen a Dóczi gimnáziumhoz közel álló Szabó Magda házzal tervezünk augusztus 16-án egy író olvasó találkozott Perl Erzsébet tanárnővel együtt, illetve meghívott a régi gimnáziumom, mert hogy én esztergomi vagyok, és meghívott a régi gimnáziumom, ahol érettségiztem, ott volt egy rendhagyó irodalom óra. Nagyon érdekes volt, tehát gyakorlatilag első ilyen fellépésem volt ebben a szerepkörben. Nagyon aranyosak voltak a gyerekek, a történelem tanárnő segítségével felkészültek és kérdéseket tettek föl. Izgalmas volt.
Lesz-e olyan utóélete, mert hogy ezek szerint olyan már van, hogy találkozik az olvasó ezzel a kötettel, és megpróbálják népszerűsíteni, minél többekhez eljuttatni, remélhetőleg a 300-as kereten túl majd lesz ennek folytatása, de olyan utóélete lesz ennek, hogy belekóstolt az írói létbe, és már a tanári pálya szerelem, gondolom, tehát azt nem tervezi elhagyni emiatt, de hogy egy újabb történettel folytatná ezt a tevékenységet is.
Igen, már írom is, már benne vagyok. A következő történet a leírt Vajó Mária unokájának az élete lesz, akinek szintén nagyon érdekes élete volt, ő az én nagymamám. És hát a férjem álmai szerint egyébként, illetve jó ötlet lenne az utolsó, a harmadik kötet, az pedig az én életem lenne, tehát így kettesével ugrálva az én életem lenne. Nem annyira a mostani felnőtt létem, a gyerekkorom, nekem egy, úgy gondolom, hogy egy rendkívül gyerekkorom volt azáltal, hogy a szüleim kivonultak külföldre dolgozni, méghozzá Líbiába a 80-as években, és én ott kezdtem az iskolát is. Úgyhogy az lehet, hogy érdekes lenne megírni, majd még azt meglátom. De írni mindenféleképpen, bármit egyébként. Nagyon sokat tanulok, abból is, hogy rengeteget olvasok. Nagyon örömmel fogadom a kritikákat, mert abból tanulok a legtöbbet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy olyan hobbit varázsolt számomra, hogy el is felejtettem elfáradni, mint tanár az év végére. De természetesen marad a katedra és a gyerekek.
Regényíróként mutatkozott be a Debreceni Református Kollégium Dóczi gimnáziumának egyik tanára. Teleki Mária, azaz Teleki Encsi első könyve, A kövezetlen hazaút idén jelent meg. A szerzővel beszélgettünk az elmúlt percekben.